Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, és ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, B. Nagy Rékát, énekesnő, de olyan sok minden csinálsz, hogy pont azon gondolkodtam, hogy azzal fogom kezdeni beszélgetést, hogy te minek apostrofálod saját magadat, tehát, hogy tulajdonképpen mit szeretsz csinálni, és ahhoz képest mi vagy?
Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg rengeteg mindent csinálok. A szívemre hallgatok, aminek érzem magamat minden nap, és amivel a legtöbbet foglalkozok, az a zene. Szóval zenésznek érzem magamat, viszont nyilvánvalóan ott van a social media, mellette feleség is vagyok, ott vannak a kutyusaim, lovagolok, versenyzek, tehát tényleg nagyon sokrétű az, amit csinálok, de talán a zenész, és tartalomkészítő, tartalomgyártó. Igen, mert végülis a zene is egy tartalomgyártó.
Mi volt hamarabb, a zene, vagy a social media, az a típusú véleményformálás, amit egyébként ugye csinálsz, mert nyilván rád nagyon sokan figyelnek, tehát azt gondolom, hogy az nagyon, nagyon súlyozott, amit te mondasz, azoknak, akik felnéznek rád, akik szeretik a te munkásságodat, de mi volt hamarabb az életedben?
A zene volt, tehát hogy nekem onnan indult ez az egész, hogy 4 éves voltam, és hát nyilván ovis voltam, és akkor így énekelgettem magamba. A zene mindig is egy ilyen kis burok, egy védőréteg volt számomra, és azt éreztem, hogy nagyon, nagyon otthonosan mozgok benne, és nagyon megnyugtat. És hát ugye nyilvánvalóan kijelentettem a szüleimnek, hogy én már pedig zenei osztályba fogok járni, úgyhogy hát ők ennek annyira nem örültek, mert egyébként rajzoltam gyerekkoromban, és ők szerették volna, hogy inkább ebbe az irányba megyek. Egyébként azt vittem is a zene mellett, szóval jártam rajzversenyekre, szakkörre és mindenre, viszont sose éreztem azt, hogy úgy ki tudnám fejezni önmagamat benne, mint a zenében. És sose gondoltam volna, hogy social médiával fogok foglalkozni. Ez az egész egy bulinak indult. Tehát amikor én ebbe belevágtam, vagy amikor még csak barátkoztam ezzel, általános iskolás voltam, és szerintem akkor voltak az első ilyen videósok, akkor kezdték el, és én nézegettem őket, hogy hát ez nekem is tetszik, én is szeretek sminkelni, én is szeretek öltözködni, mindig is érdekelt ez, hiszen ez is egy olyan önkifejezés számomra. Úgyhogy aztán gimnáziumban vágtam ebbe bele, hogy na, akkor most eljött az én időm, és sose gondoltam volna, hogy ebből meg lehet élni.
A szüleid egyébként, vagy bárki a családban foglalkozott művészettel, vagy zenével, vagy rajzzal, hogy ez az irány volt, vagy te voltál ilyen kis kakuktojás, aki a művészetben próbálta meg elmondani, hogy mit gondol a világról?
Hát nekem teljesen más beállítottságú a családom. Az egyetlen ember, akinek van egy kis köze a zenéhez, az a nagypapám, de az is annyiban merül ki, hogy szereti a zenét, szeret zenét hallgatni, és gitározgatott, és talán még hegedülni tanult gyerekkorában, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Úgyhogy ennyi, de nekem a szüleim nagyon reálisabb beállítottságúak, mint én. Teljesen más területen mozognak, a testvéreim is teljesen más irányba mentek az életbe, úgyhogy igen, én egy ilyen kis fekete bárány voltam, de nagyon jó az, hogy a szüleim sosem akarták ezt így visszavenni belőlem, tehát, hogy mindig támogattak abból, hogy ha te a művészettel szeretnél foglalkozni, akkor csináld. Szerintem mondjuk eleinte úgy voltak vele, hogy ez egy jó kis hobbi, és akkor majd így el leszek ezzel. Aztán pedig végül úgy alakult az élet, hogy most is ezzel foglalkozom.
Azt mondtad az előbb, hogy a zene egy ilyen védelmi burok volt. Kellett védelmi burok? Szerinted kell ma, és mindegy, hogy fiatal vagy idősebb az ember, valamiféle védelmi burok a világban?
Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy mindannyian keresünk magunknak valamit, ami úgy megnyugtat, amitől biztonságban érezzük magunkat, legyen szó tényleg egy felnőttről, egy gyermekről. Nekem nyilván a zene volt, de hát ugye mindenkinek megvan szerintem az a dolog, amiben ki tud kapcsolódni, jól tudja magát érezni, ami egy olyan biztonságos környezetet tud neki teremteni, mert az egyik legfontosabb érzés szerintem a szeretet mellett az a biztonság.
Neked milyen olyan megélésed voltak az életben, amikor azt érezted, hogy annyira jó, hogy van egy saját világod, amibe tudsz menekülni, tudsz kapcsolódni, ahol meg tudsz nyugodni, vagy éppen meg tudod találni a biztonságot?
Szerintem az iskola mellett ez egy nagyon szuper dolog volt számomra, mert hát ugye nem mondom azt, hogy szörnyű volt nekem iskolába járni, de hogy azért nem feltétlenül volt egy annyira pozitív megélés, szóval azért csúfoltak, kirekesztettek, de ez sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sok gyerekkel megtörténik, és velem is éppen megtörtént, és ez hozzátenném nem normális. Jó lenne, hogyha ez az idővel egyre kikopna az életünkből, de szerintem egyre durvább. Én azt éreztem, hogy akkor nagyon szükségem volt erre, de valójában úgy mindig, én nem tudok zene nélkül létezni.
Azt mondod, hogy az iskolában csúfoltak, vagy bántottak, vagy kirekesztettek. Miért? Miért van az, hogyha valaki esetleg egy picit másabb, akár csendesebb, akár jobban ismeri önmagát, vagy csak jobban fordul oda, hogy önmagát megismerje, és mondjuk sportol, vagy a művészetekben tud kiteljesedni, az valahogy szemet szúrhat többieknek.
Én nem gondolom, hogy ez valójában tényleg azzal függne össze, hogy ő más. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket otthonról hozunk. Szóval azokat, akik mondjuk rám olyan jelzőket illettek, ami nekem nem esett jól, tudom azt, hogy mondjuk otthon voltak problémák, nehezen éltem meg a szülői kapcsolatot, tinédzserek voltunk, alapjáraton teljesen másképp éljük meg az egész világot, sokkal durvábban éljük meg az érzéseket, tehát szerintem nagyon sok dolog otthonról jön, és rengeteg dolgot látunk a szülőktől is.
Mi az, ami erre emlékszel, hogy mondjuk a mai napig benned van, még akkor is, hogyha nem haragszol, vagy nincs már benned ilyen értelemben harag, és egyébként el tudtad valamilyen polcra helyezni magadban, mi az, ami esetleg megmaradt ilyen bántás neked?
Általános iskolából maradt meg legfőképpen, de az annyira durván az, hogy Barbie-nak csúfoltak, ami alapjáraton egy nagyon jó jelzőnek tűnik, na igen, de hát ugye én nagyon lányos kislány voltam, csak szoknyát voltam hajlandó hordani, semmi mást, szinte csak rózsaszínbe öltöztem, és valószínűleg emiatt aggatták rám ezt a jelzőt, hogy Barbie, amivel nem lett volna semmi baj, de hogy kántáltak valami Barbie dalt, amit énekeltek nekem, és hát inkább negatív jelzőként használták, mint pozitív. Alapjáraton egyébként egy ilyen meghúzódó, csendesebb kislány voltam, aki tényleg így a kis, nem tudom, pacsorból rajzolgat, el van magába, annyira nehezebben is nyitottam egyébként szerintem mások felé, de meg volt az a barátnőm, akivel egyébként mai napig jóba vagyok, szóval nagyon durva belegondolni, hogy már több mint 20 éve ismerjük egymást, szóval ez volt, ami nagyon megmaradt bennem.
Kinek tudtad elmondani, hogyha bántottak? Szerinted ma, akit bántanak, az kinek tud szólni, vagy milyen lehetőség van? Azon túl, hogy például az olyan típusú emberek is, mint te, akiket sokan ismernek vagy követnek, elmondják, hogyha lehetőségük nyílik rá, hogy ez nem oké. Tehát ez a viselkedés nem oké.
Én a szüleimnek tudtam szólni, tehát nekem nagyon-nagyon jó kapcsolatom van a családommal, amiért borzasztóan hálás vagyok, és hogy tényleg ők mindig ott állnak mellettem és támogatnak. Ha bárki fordul felém így a social médiába, ír nekem üzenetet, mindig azt tanácsolom, hogy beszéljenek egy felnőttel. Tudom, hogy nagyon sok gyermeknek nem jó a kapcsolata a szülőjével, ami nagyon szomorú, és Én nem tudom ezt elképzelni, milyen lehet, de hogy egy felnőttel muszáj szerintem ezt megosztani, hiszen gyermekként ezt nem lehet kezelni. De nekem is a szüleimnek el kellett magyarázniuk akkor, hogy ez nem azért van, mert én bármi rosszat csinálnék, hanem lehet, hogy annak a lánynak, aki ezt mondja rám, lehet, hogy ő is ezt kapta meg valakitől, és ő továbbadja. Tehát, hogy muszáj, hogy valakivel ezt meg tudjuk beszélni, és szerintem erre a legjobb egy felnőtt, akinek több tapasztalata van.
Elraktad ezt a dolgot magadban?
Igen. Engem már egyébként egyáltalán nem zavar ez. Nyilvánvalóan, hogyha néha így feljön bennem, hogy akkor barbiztak, most meg ugyanúgy rózsaszín a hajam, tehát, hogy ez a kislány még most is bennem van, aki megkapta ezeket a bántásokat, de hogy nem érdekel. Hát meg már mikor volt? Nagyon rég.
Az, hogy mondod, hogy a Barbie, és hogy ez a rózsaszín, és ez a kislány még mindig ott van neked, például mit adott az, hogy mondjuk volt egy olyan biztos háttered, ahol nem szabták meg azt, hogy milyen legyél, mit csináljál, hanem támogattak abban, még hogyha esetleg féltve is, vagy néha pici kétségekkel is, de hogy te mondjuk az legyél, aki vagy. És a másik kérdés, ami meg ebből jön, hogy az a kislány, aki ott a padban rajzolgatott, azt hogyan tudta megszokni azt, hogy most mi nagyon sokan figyelnek rám?
Én tényleg nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy teremtettek nekem egy olyan háttérországot, amiben én egyrészt biztonságban és szeretetben tudtam nevelkedni, és hogy engedték azt, hogy közben szabad legyek. Tehát, hogyha akarom, akkor befestettem a hajamat. Jó, hozzátenném, hogy az első tetoválásomat 18 éves korom után csináltattam meg. Jó, hát eleinte nem nézték olyan jó szemmel a szüleim, aztán utána beletörődtek, hogy hát igen, ez az én lányom, ő ezt szereti. De hogy sosem gátoltak meg abba, hogyha nem tudom, én egy mondjuk egy extra ruhát szerettem volna felvenni, akkor azt mondják, hogy ne azt nevet fel, mert, hanem az, hogy jó, te abba érzed jól magadat, igen, akkor viseld azt. És nekem egyébként például anyukám modell volt, és ő is imád öltözködni, imádja a ruhákat, a táskákat, és én ebben nevelkedtem, mindig azt láttam, hogy úristen, anyukám annyira jól öltözködik, annyira egyedi, de ugyanígy apukám is, szóval valószínűleg, mivel ezt láttam, nővérem is egyébként borzasztóan jól öltözködött, mindig irigykedtem rá, hogy úristen, mennyire menő az én nővérem, ahogy megy a gimnáziumba, szóval egy ilyen környezet vett körül. Nyilván, amikor gyerekkoromban mondjuk miatt bántottak, akkor azért volt bennem egy negatív érzés, de hogy egy olyan biztos háttérországom volt, ami ebbe segített, és az, hogy most hogyan élem meg azt, hogy rengetegen figyelnek rám, vagy akár negatív visszacsatolásokat is kapok. Hát persze, de mindenki kap, ez benne van ebben. Az a helyzet, hogy nálam sosem volt egy olyan pont, amikor ez a hirtelen nagyon sok félelem hárulna rám. Tehát mondjuk nem voltam tehetségkutatóba, hogy hirtelen a semmiből óriási figyelmet kapjak, hanem én a nulláról építkedtem magamat. Tehát tényleg ugye semmelyik családtagomnak semmilyen médiához, bármihez semmi köze nem volt. Nekem volt egy telefonom, és azzal elkezdtem ezt az egészet. Volt egy telefonom és egy álmom, ami mellett kitartottam, és folyamatosan építgettem, és épült a követő bázisom. És talán ezért volt könnyű azt megszoknom, hogy nem tudom, eleinte csak ritkán ismertek fel az utcán, aztán egyre többen ismertek fel az utcán, eleinte csak mondjuk ezren nézték a videóimat, aztán 10 000-en, 100 000-en, úgyhogy szerintem így volt könnyű ezt hozzászoknom.
Kitartottál az álmod mellett. Ez volt az álmod? Vagy volt még valami más is?
A zene volt az álmom. Ez egy nagyon nehéz dolog. Szóval a zenét azt folyamatosan csinálom, és ez egy szerelem projekt, és az, hogy mondjuk nekem zenekarom van, az, hogy koncerteszetek, eljönnek emberek a koncertemre, az egy álom. Hogyha ott állok a színpadon, és üvöltik vissza a dalaimat, az egy fantasztikus dolog. De az, hogy annyira kiegészíti ez a kettő egymást, szóval amikor tartalmat készítek az internetre, azért most már legfőképpen így a zenét is beleviszem, kreatív lehetek. Minden egyes nap, hogy olyan cégekkel dolgozhatok, akikről soha nem is álmodtam volna, olyan lehetőségeket kaptam az élettől, utazhattam, rengeteg országba járhattam, mert elvittek engem a cégek, amiért borzasztóan hálás vagyok. Szóval, hogyha az a kérdés, hogy ez volt-e az álmom, nekem az volt az álmom, hogy boldog legyek abban, amit csinálok, és én minden nap boldog vagyok abban, amit csinálok.
Beszéljünk egy picit akkor a zenéről, mert én nagyon szeretem a te zenédet.
Ó, köszönöm.
Azt a stílust, amit csinálsz, azt például imádom, és azt nem olyan sokan csinálják.
Most a pop-punkra gondolsz?
Igen, én azt nagyon szeretem.
Én is.
Tehát, hogy, és ez hogy jött? Mert hát most egy picit visszamegyek az időbe, azért ez a 90-es évek közepén jött be Amerikába is, ott volt ugye nagyobb ismertsége, és nálunk akkor annyira nem pont ez a műfaj ment, ott a 90-es években,
igen,
vagy
a 2000-es év. Igen,
tehát teljesen ott akkor még a diszkó korszak volt.
Én azt imádom.
Azt gondolom, hogy az is, de hogy az, hogy 2025-ben te tényleg egy ilyen típusú zenét csinálsz, én ezt imádom.
Ó, köszönöm szépen. Jaj, nekem ez egy nagyon nagy útkeresés volt, a zene. Mármint, hogy ugye, amiben biztos voltam, hogy a zenével szeretnék foglalkozni, ezt szeretem csinálni, de abban nem voltam biztos, hogy milyen stílust akarok csinálni, és azért a kezdeti dalaim pop volt legfőképpen, aztán mondjuk kipróbáltam az elektronikust is, de ez meg mind azért van, mert hogy én minden stílusú zenét hallgatok, és mindenben meglátom a jót, mindent szeretek, tényleg mindent.
És komoly zenét is hallgatok.
Persze, én azt is szeretem. Tehát, hogy meg hát ugye zenét tanultam, úgyhogy muszáj is volt komoly zenét is hallgatnom, tehát én nem az a típusú előadó vagyok, aki egyik pillanatról a másikra tudta, hogy na, én ezt a stílust akarom csinálni, hanem nekem ehhez kellett egy ilyen érési folyamat, hogy nyilván eleinte például még nem is én írtam a dalaimat. Azt mondom, hogy telt az idő, egyre jobban belefolytam ebbe, egyre tudatosabb lettem. Egyre jobban beleláttam ebbe a szakmába, és nem csak annyi volt, hogy odaadtak nekem egy dalt és elénekelem, hanem az van, hogy látom azt, hogy igen, akkor mondjuk megírom a szöveget, a dallamot, belefolyok a kisebb munkálatokba, hogy nem tudom, ide szeretnék még egy gitár részt, ide egy kis basszus, tehát hogy sokkal jobban belelátok ebbe, és ami elhozta a változást, az pedig az, hogy zenekarom lett. És amikor először meghallottam, hogy hogyan szól élő hangszerekkel a zeném. Teljesen más élmény volt, és én egyébként nagyon sok poppánkot hallgattam, tehát én Avril-en nőttem fel, ő a példaképem. Linkin Parkot is rengeteget hallgattam, plusz az elmúlt 10 évben rengeteg metált hallgatok, szóval a rock, a metal nekem egy nagyon nagy részét képezi a mindennapoknak.
Ezt a nu metal vonalat szeretem.
Azt is szeretem, de mindent. Hát amikor már ez a nagyon, most hirtelen akartam mondani, de ugye amihol végighörögnek benne, az már nem, de hogy mondjuk aki mint metal zenekart szeretem, az a Bring Me The Horizon, őket nagyon, nagyon szeretem. Úgyhogy...
Hasonló az zenei.
Igen. Szóval, hogy ahogyan így a zenekarommal elkezdtem dolgozni, akkor alakult ki az bennem, hogy hát... Akkor érzem jól magamat a színpadon, meg a próba közben, amikor mondjuk kicsit úgy zúzósabban játszunk. És megírtam a Még egyszer című dalomat, elküldtem a gitárosomnak, és mondta, hogy figyelj, ezt meg kell csinálni. Megcsinált egy az első pop-punk alapot, és mikor elmentem felénekelni, elsírtam magamat majdnem a feléneklés közben, mert akkor éreztem először azt, hogy ott vagyok, és megérkeztem, és nem tudom elmondani, hogy ez mennyire felszabadító érzés volt, hogy az a kislány, aki nem tudom, 8-9 évesen Avril-re otthon ugrált, és az összes dalát megtanulta, és újraalkotta a videoklipjeit, az, hogy most 2020, mondjuk akkor tavaly volt, 24-ben egy hasonló stílusú dalt elénekelek, azt éreztem, hogy a gyermeké nem ott szabadult fel.
Egyébként mi adja az életet, akár a zenéhez, akár a szövegekhez? Tehát mi érdekel a világból, amit beleviszel a munkásságodba, vagy a művészetedbe?
Fú, ez azért nehéz, mert nyilvánvalóan inspirálódok a környezetemből, a mindennapi életemből, és hát nyilvánvalóan a dalaim nagy többsége, mint szerintem sok dal a szerelemről szól, vagy valamilyen csalódásról, úgyhogy nyilván az a saját élettapasztalatokból, vagy barátaim tapasztalataiból merítem, viszont például a Nosztalgia című albumomon ott az egyik dalom a szorongásról szól, mert azt gondolom, hogy sajnos nagyon sokan szorongunk a mindennapokban, és szinte majdnem mondhatom azt, hogy szinte minden ember, és hát én is keresztül mentem ezen a durva szorongáson, amiben egyébként pszichológus segített, és ezt szerettem volna feldolgozni egy zenébe is. Tehát, hogy vannak ilyen komolyabb mondani valók, amiket beleviszek, vagy például ugye a bullying, az iskolai zaklatás, arról is írtam dalt. A videóklipbe egy iskolába forgattunk, akkor ugye a nők helyzetéről is írtam, ahol fantasztikus nők szerepeltek a videóklipbe. Tehát azok a dolgok, amiken mondjuk én keresztül mentem, és amik számomra ilyen fontos topikok a mindennapokban.
A szorongásos időszakról mesélsz egy kicsit, hogy ez mihez köthető, és azon, hogy sikerült túl lenni, és mennyi idő volt? Mert mindenkinek más.
Hát nem is emlékszem most pontosan, hogy 23, az 2 éve volt, igen. 2023-ban volt, amikor egy ilyen nagyon durva időszakon mentem keresztül, mármint így lelkileg, és magam sem tudom, hogy pontosan mi volt a kiváltó ok, ami miatt szinte már pánik rohamaim voltak. Egyik pillanatról a másikra jött ez ki, és ugye hát eljártam pszichológushoz, ami egy fantasztikus dolog, és bárki is hallgatja most ezt, ha bármi problémád van, menj el pszichológushoz, mert tényleg segít. És egyébként akkor a pszichológusom azt mondta, hogy úgy túl toltam mindent, hogy akkor nagyon-nagyon sok volt az akusztik koncert, mellette versenyeztem. Akkor az, hogy ugye ott van a férjem, a kutyusaim. Annyi felé szakadtam a mindennapokba, akkor a social media. Azért annak is van egy nyomása, akármennyire is mondhatom azt, hogy igen, megtanultam kezelni, de nekem is vannak rosszabb napok, amikor nehéz. Hogyha nem tudom, éppen kicsit mondjuk mélyebb lelkiállapotban vagyok, és pont írnak egy olyan kommentet, az nekem is be tud találni. Úgyhogy akkor így minden így összesűrűsödött. Én azért azt mondhatom, hogy szerintem viszonylag hamar rendeződtek bennem ezek a dolgok, mert nagyon jó szakember foglalkozott velem. Egy évig jártam így rendszeresen, és aztán pedig így folyamatosan kopott ez ki.
Most jól vagy?
Én most nagyon. Nagyon furcsa érzés az, hogy 27 éves lettem ugye nemrég, ami még elég fiatal, de közben még is van az emberben egy ilyen nyomás, hogy úristen, már 27 éves vagy. De hogy most azt érzem, hogy nagyon ott vagyok, ahol lennem kell. Onnan tudom azt, hogy jól vagyok, hogy minden este, amikor otthon vagyok, akkor egy olyan szeretet fog körül, hogy ott van a férjem, akivel mindig alig várom, hogy hazérjen a munkából és találkozzunk. Az, hogy ott vannak a kutyusaim, akikkel szeretetben vagyok, hogy minden nap izgatottan várom azt, hogy majd mit csinálok másnap. Szóval, hogy egy olyan, ezt már ugye többször említettem, de egy olyan biztonságos és szeretetteljes környezetben vagyok minden este, és örömmel megyek haza, hogy innen tudom azt, hogy most így jó minden.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, B. Nagy Réka a mai vendégem, és egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.